Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Járvás Péter, akit Kuszma néven találhattok meg a Mojon, illetve most már a Goodreads-en inkább, mint igen, a Mojon. Azért a Mojon is felfeltűnik, főleg azért, mert a merítés díj zsűriének az egyik alap tagja, ha jól tudom, a kezdetektől fogva. Köszönöm szépen, Péter, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden hallgatót.
Azt már többször is mondtam korábbi adásokban, a Libra More-ben is, és a Csütörtöki Könyvklubban is, hogy ugye volt külön merítés díjról szóló beszélgetésünk Horváth Balázsral, aki az egyik alapítója volt ennek a díjnak, és mi évről évre olvastuk is egyébként a top 10-es, ugye a shortlistes jelölteket, és beszélgettünk is ezekről a könyvekről, hogy ez egy abszolút hiánypótló kezdeményezés, ugye az olvasók díjáról van szó, ugye a crème de la crème, tényleg az abszolút top hardcore magyar szépirodalom olvasók, tehát akiknek egyébként a Mojon érdemes is leginkább az ízlését figyelni, hogyha tényleg biztosra akartok menni egy-egy könyv kapcsán, hogy neked való, nekünk való-e tényleg nagyon-nagyon jó értékeléseket, és én abszolút támaszkodom is egyébként a ti értékeléseitekre. Tehát nagyon jó, hogy ez a díj, hogy a mai napig létezik, és idén egy csavar is van igazából a magyar irodalmi díjak esetén, hogy a merítés díj az gyakorlatilag az egyetlen irodalmi, tehát az a fajta irodalmi díj, aminek ugye van shortlistje, ahol tudunk szavazni a közönségdíjra, tehát ami nem egy magán ember által, vagy ugye a Mészői díj van még, vagy a Szép Irodalmi díja, vagy ugye a Margó első könyves díja, ami ugye egy nagyon speciális kritériumok alapján lehet elnyerni. Tehát az a fajta, mondjuk, mint amilyen a Booker, vagy a Goncourt, vagy amilyen egyébként a Libri, és korábban az Egon is volt, az most már csak a merítés díj idén.
Igen, és ez egy sajnálatos helyzet egyébként. Nem örülünk neki, nagyon szerettük ezeket a díjakat, és szerintem nagyon jól orientálták az olvasókat. Nem lehet az a feladatunk, hogy ezeket pótoljuk, már csak anyagi értelemben sem, mert teljesen önkéntesen, civilként saját zsebből dobjuk össze még a díjnak az árát is, és sajnos hát nem tudunk pénzdíjakat adni.
Pont egy olyan díj, ami mögé abszolút érdemes lenne minden eszközzel beállni, mert egyébként tényleg nincsen másik díj, másrészt pedig abszolút hiteles. Tehát tényleg abból a szempontból, hogy van egy közönség szavazás is, ugye a Mojon lehet leadni a szavazatokat, ugye néhány nappal ezelőtt hirdettétek ki az idei tízes listát, ezekről fogunk egyébként a mai adásban beszélgetni alapvetően, de tényleg, tehát hogyha azt nézem, hogy ha valaki orientálódni szeretne, hogy mi az, amit olvasson, akkor ez egy hihetetlenül precíz válogatás, tényleg az idei év legjobb magyar szép prózáiból.
Igen, és én különösen azt szeretem saját magunkba, hogy transzparensek vagyunk. Tehát, hogyha ha megnézi bárki ezt a listát, akkor le tudja követni, hogy azok, akik a zsűritagok, azok konkrétan mit mondtak róla, mit gondolnak róla. Melyiket szerették, melyiket nem szerették, és ennek a 20-valahány embernek a véleményének az eredőjéből jön össze ez a díj. Hát nyilván nincs olyan zsűriteg, aki mind a 10 könyvvel egyetért, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ez egy biztosíték, tehát hogy 20 ember talán kevésbé téved, mint mondjuk én magam, és tök jó, hogy minden nyomon követhető, minden megvizsgálható, és tényleg, amit mondtál, hogy itt mindenki felel a saját ízléséért, és hogy tényleg el lehet menni a zsűri tagok nyomába, és meg lehet nézni, hogy mit olvastak még, mik azok a könyvek, amiket ők nagyon ajánlanak, nagyon szeretnek, és ez szerintem tök jó.
Igen, ilyen adatmániásoknak például, igen, meg akik szeretik az ilyen kapcsolati hálókat így felkutatni, vagy tényleg, hogy akkor egy könyv alapján mit olvassak még, ez tényleg egy remek lehetőség. Ha jól emlékszem, akkor 8 vagy 9 éve kezdődött el így a merítésdíj története?
A 10 évesek voltunk tavaly. Tavaly jubiláltunk, igen.
És neked egyébként ez az iszonyat nagy, hát nyilván felelősség is tényleg minden évben azért úgy oda, tehát a nevedet adni egy olyan lista mellé, nyilván nem egyedül teszed, mert ugye vannak méretet kívül zsűritagok, de azért ugye nyilván ti ilyenkor az év teljes magyar szépróza terméséből választjátok ki ezt a tízet, amit így a legjobbnak találtok, hogy ehhez rengeteget kell olvasni. Tehát elképesztően sok olyan könyvet is azért valamennyire el kell olvasnotok, meg kell ismernetek, hogy azért azt mondhassátok, hogy hát ez nem. Tehát...
Igen, olvasnunk is kell, sőt, az is egy belső szabály a zsűriben, hogy egy bizonyos részét az olvasott könyveknek szövegesen értékelni kell, pont az átláthatóság miatt. Hát nem mindig kellemes feladat egyébként magyar szépirodalmat olvasni. Nyilván vannak olyan könyvek, amiket akár ki is hagyhattam volna. Hát ha valamiért felel az ember, az a saját ízlése, de hát az ember az ízlése miatt ne szégyenkezzen szerintem. Nem érzem nyomasztónak ezt a dolgot. Ezt én egy lehetőségnek érzem, hogy jó szövegeket eljuttassunk olyan helyekre is, akik mondjuk tanástalanok. Most eszembe jutott, amikor én még nagyon régen, még kicsike kis gyerekkoromban először mentem be könyvtárba, és halvány lefogalmam se volt róla, hogy mit vegyek ki, és sikerült kivennem a második kötetét a Varázshegynek, és
kisgyerekként. Jól beválasztottál akkor.
Igen, nagyon fontosnak éreztem, hogy egy vastag és tekintélyes könyv legyen a kezemben. Ilyen szempontjaim voltak, és elég sokáig eljutottam benne, amíg rájöttem, hogy ez egy második kötet. Tehát ilyen dolgok mentén alakulnak ki az embernek a véleménye mondjuk a posztmodernről, hogy milyen posztmodern, hogy azt se
tudom. Abszolút, ezt akartam mondani pont, hogy egyébként teljesen hihető is lett volna, nem, hogy
mondjam. Szerintem ezek tök jók, hogy ilyen mankók állnak a rendelkezésére az olvasóknak. Aztán egy idő után nyilván mindenki elindul a saját ösvényén, tehát hogy abszolút nem az, hogy nem kell, hanem nem szabad más véleményével azonosulni, hanem a saját ízlésünk alapján kell olvasni. Úgyhogy nyilván, mint minden díjemerítés, díj se egy kinyilatkoztatás, hanem egész egyszerűen csak egy étlapra, de az étlapon kívülről is lehet választani.
Igen, de az az igazság, hogy mivel elképesztő mennyiségű könyv jelenik meg minden évben, egyébként egyre fontosabbnak találom azt, hogy legyen egy ilyen előválogatás, vagy egy olyan lista is, ami pont az olyan szerzőkre is felhív, és olyan könyvekre is felhív a figyelmet, amik nem az abszolút sláger szerzők, illetve nem azoknál a kiadóknál jelennek meg, tehát ilyen jellemzően első könyves, vagy mondjuk lehet akár egyébként sokadik könyves is, de mondjuk valamiért nem egy nagyon neves kiadónál megjelenő szerzők, akik mellett simán elmehet az ember figyelme. És akkor itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy pont miért volt nekem nagyon hasznos, amikor az előző években olvastam a merítés jelöltjeit, mert nagy valószínűséggel Moeskó Péternek a Megyünk haza című novellás kötetére nem tudtam volna rábukkanni, mert ugye a Műútnál jelent meg, tehát abszolút Moeskó egy ilyen felfedezés volt nekem, neki ugye az első regény az Őszi hó jelent meg a Kaligramnál.
Igen.
Okay. Tavaly, azt hiszem. A másik pedig mondjuk nem egy első könyves szerző, abszolút nem, Sándor Iván, akire nekem a merítés hívta fel a figyelmet. Az Amit a szél susog című regénye, az is néhány évvel ezelőtt jelent meg, és ugye rajta volt a jelöltek listáján, és ő egyébként ő a mai adásunkban is szerepelni fog, mert a Szakadékjátszma című legutóbbi regénye is bekerült a top 10-es listába, ami elképesztő, hogy egy 90-valahány éves, azt hiszem 93 vagy 94 éves íróról van szó, döbbenetes szellemi frissességgel tényleg, tehát hogy elképesztő. Tehát ők abszolút olyan szerzők, akik mellett így elment volna a figyelmem, és nyilván lehetne, Molnár T. Esztert is mondhatnám ugyanígy, ugye a Teréz című regényével, ami egyébként azt hiszem, hogy angolul és franciául is megjelent már azóta, tehát például tök népszerű külföldön is, ugye nagyon különleges szerkezetű regényről, ugye egy több nyelven, igen, külföldön is, több helyszínen is játszódó regény, de ugye ez csak néhány példa volt, és ugye vannak azok az abszolút mainstream, tehát nagy nevű szerzők, akik nem hiányozhatnak egy magyar szépirodalmi díjnak a listájáról.
Igen, hát hol is kezdjem? Ugye Magyarországon általában a nagydíjaknál úgy működött a dolog, hogy van ugye a kiadói Szent Háromság, magvető, Kaligram, Jelenkor, és valószínűleg...
Ez a Szent Háromság, de tényleg igen, az, igen.
Tehát,
igen.
Hogy ahhoz, hogy egy könyv bármilyen top, egy shortlistre bekerüljön, és ne a három kiadón jelenjen meg, elég kicsi az esély. Hogy alakult ez ki, az végülis teljesen mindegy. Nem érdemtelen, mert nagyon sok munkát elvégeztek ezek a kiadók, fantasztikus kiadóvezetőik vannak, voltak, tényleg óriási munkát végeznek. Tényleg a mi listánkon is azt lehet látni, hogy ezeknek a kiadóknak a címeit hát, azért túlnyomó
felül vannak reprezentálva, abszolút, de egyébként abszolút. Nem is lehetne ez másképp, hogyha egy abszolút. Hiteles díjról beszélünk.
Mert ők vállalták azt, hogy amikor ők kiadnak egy könyvet, az jelent valamiféle minőségi minimumot. És alapvetően ezt tartják is magukat, ugyanakkor vannak más kiadók is, akiknél megjelennek tényleg nagyon-nagyon jó szerzők, akiket én nagyon örülök, amikor becsusszannak a listára, meg nagyon a zsűrin belül is ezeket a címeket, például Moesko Petit, mi nagyon fölkaptuk, mert tényleg én személy szerint is egy elképesztően jó hangulatú, igaz, ilyen skandináv erényeket csillogtató kötetnek gondoltam, és akkor ilyenkor ezek mellett, a könyvek mellett ugye érvelünk, ajánljuk olvasásra. Ha a könyv kellőképpen rövid, akkor valószínűleg sokan szívesebben is elolvassák, mint egy 800 oldalas lenne, és akkor így megtörténik az, hogy fölkerül. Ugye egy nem Szent Háromságból szalajtott könyv a mostani listánkon is van, szintén egy remek könyv. Hát ki is maradtak olyanok, akik nem a három kiadónál jelentek meg, de én nagyon ajánlanám őket olvasásra. Szóval tényleg nagyon jó dolog ez, hogy ez így működik. És...
Beszéljünk is akkor egyébként a kimaradókról, mert hogy ti általában a kimaradókkal kezditek a díjnak a bejelentését, tehát néhány nappal azelőtt, hogy a top 10-es listát közzétenitek. Ugye mindig szoktátok közölni azokat a bejegyzéseket a kimaradókról, akik nem fértek fel a top 10-be, de ettől függetlenül ti nagyon ajánljátok őket. Neked kik voltak az idei legfontosabb kimaradók?
Hát számomra Bognár Péternek a könyve volt az egyik. Hát,
ez a hajózni szottya. Kell, ha igen, élni kell,
igen, 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 ezt a könyvesboltos kollégák a malacos könyvként szokták emlegetni, mert egy malac van a borítóján. Ha valaki malacot lát egy borítót, akkor vegye meg azt a könyvet, mert lehet, hogy az a Bodnár Péter könyv. Szerintem az
egy... fun factként, akkor meg én most nemrég voltam a Katonában a Minden Kombi Cirkó, de nem Minden Cirkó Boiler, azt hiszem ez a címe a darabnak, amit egyébként ő írt, és nagyon ajánlom, egyébként egy nagyon-nagyon vicces, és pont ennek a darabnak a kapcsán kerestem rá Bognár Péterre, és akkor akkor szembesültem, hogy egyébként ez ugyanaz a szerző.
Ez érdekes egyébként az ő esete, mert hogy talán az első könyv magyar nyelvű kortárs irodalmak egyik, ami tavaly megjelent. És van egy ilyen pici betegség, hogyha valami túl hamar jelenik meg, akkor valahogy mintha kifogyna az erőből a végére. Nem tudom az okát, hogy miért marad ki. Szerintem olyan fantasztikusan egyesíti magába a szép irodalmi erényeket, és van egy nagyon finoman megrajzolt krimi vonulata, de egy nagyon masszív, nagyon költői, nagyon hiteles szöveggel elegyítve, ami engem végtől lenyűgözött. Ő volt az egyik kedvencem. Én nagyon szerettem Molnárti Eszter új könyvét, a Hidegkutat is. Uh-huh. Szerintem nagyon...
Ezt nagyon sokan szeretik. Én meg igen. is lepődtem, hogy nem szerepel a listán.
Hát mit mondjak, én is meglepődtem, de hát nem rajtam múlott. Annyira nagyon lett abból egy... Hogy is mondjam, van egy ilyen trend egy a trauma irodalomnak most. Ami egy nagyon fontos trend, mert hogy egy csomó téma most bukkan föl, eddig nem szívesen beszéltek róla. Na most a Molnárti Eszter úgy műveli a trauma irodalmat, hogy nem ilyen trauma szkanderozást csinál benne az olvasóval.
Meg hogy megvannak a szép irodalmi igényessége is. Tehát egyébként nekem az a bajom általában a trauma irodalommal, hogy nyilván értem, hogy ez egy feldolgozás a traumának, de ettől még egyébként nem tudja elérni azt az irodalmi nívót, amit meg mondjuk igen. Más nem traumaridalmi hoztartozó könyvekben meg mondjuk megszoksz, vagy elvársz.
Igen, olyan mint
ritka, ez nagyon a... ritka az, hogy ez itt találkozzon, ez a kettő.
Igen, mert olyan olimpiai jellege lesz, tudod, ez a gyorsabbra, magasabban, erősebben, tehát hogy jobban üsd meg az olvasót, mint ahogy megütött a múltkori traumairodalom, amit a kolléga írt, és ugye a Monet ezt nem ezt az utat választja, hanem tényleg egy nagyon szép tiszta szöveget ír, tehát az első szöveg lesz, és hogy finoman, tehát egy bizonyos problémára fókuszál, és ezt bontja ki nagyon szépen. Szerintem az is egy nagyon szép könyv volt. Én kiemelném Nagy Gerzson könyvét, még az Ablak az Ontario Tórát. Nagyon
nekem.
Szép nyelve van, és nagyon, nagyon érzik. Nagyon, nagyon mély szöveg, és mondjuk még kit emelje ki, Gerlóci Márton. Gerlóci Mártonnak
meglepetés. Helyzete,
igen. Ez egy nagyon nagy versenyfutás volt amúgy. Mert ugye az első könyvet tavaly megnyerte
a közönségdíjat.
Így van, és én magam azt gondoltam, hogy neki se lesz problémája. Valószínűleg ez megosztóbb könyvnek bizonyult. Ugye már az Örvénynél is azt láttuk, tehát az első
a Katlannál.
A Katlannál is azt láttuk, hogy itt egy nagyon személyes problémáról van szó, és elképzelhetőnek tartom, hogy egyes olvasóknál túl sok lett a személyes probléma, tehát elért egy olyan szintet, ahol már nem akartak ezzel a problémával foglalkozni. Hozzáteszem, ez egy teljesen valid olvasói hozzáállás, tehát nyilván senki nem, tehát hogyha valakit más foglalkoztat, akkor tényleg joga van olyan könyvet keresni, vagy szeretni, ami az ő problémáival rezonál. Úgy látszik, hogy az Örvény nem rezonált annyira, mint a Katlan. De nagyon jó könyv, én azért nagyon ajánlom. Teljesen kompromisszummentes, tehát hogy nem köt kompromisszumot a Gerlóci senkivel, hanem tényleg csak azt mondja, amit ő el akar mondani, semmi mást, és azt viszont szerintem nagyon jó csinálja.
Én néhány hete olvastam egyébként az Örvényt, és sokkal nehezebb ilyen szempontból, mint a Katlan volt, mert ott úgy mész bele, hogy nem tudod, hogy mire számíts, ő is. Úgy igen, megy bele. Igen. Itt viszont már van egy nagyon erős irány, és nyilván le is szűkíti a saját figyelmét is, meg az olvasó figyelmét is, ugye az egész alap, ahova az első rész elvezetett. Itt már ugye nincs értem, meg nincs is tere annak, hogy a két különböző család fát, meg a különböző rokonokat úgy boncolja, meg azokat a szálakat így behozza az Örvénybe, mint ahogy a Katlannál tette. És valószínűleg ez, ami egyébként sok olvasónál csalódást okozott, mert nem erre számítottak, nem erre fizettek be egy idézőjellel.
Van benne egy hiperventiláció igen. is, hogy ezen pörögt, és hogy nem tud igazából, hát Örvény, tehát hogy nem, mintha nem tudna kimászni belőle. Lehet egyébként, hogy az is közre játszik, hogy manapság így 2023-ban, meg 2022 második felébe úgy több olyan probléma volt, ami elvonja a figyelmet. És hogy miért foglalkozunk Gerlóci Márton problémájával, amikor nekünk is van saját problémánk. Elképzelt, hogy ez is közre játszott. Én azért szerettem volna, ha bekerül, de azért kerültek be még jó könyvek.